Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta meg kívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
A Szaúd-Arábiai Dzsiddában Ukrajna beleegyezett abba, hogy elfogadja az Egyesült Államok azonnali 30 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatát, és lépéseket tegyen a tartós béke helyreállítása érdekében, és cserébe állítólag Washington is komoly feladatokat fog elvállalni. Ez a delegáció közös nyilatkozatában áll, de itt nem Zelenszky és Trump elnök volt, hanem mások. Számít, hogy kik mit mondanak ebben az ügyben? Vagyis, hogy mit kik mondanak?
Biztosan számít, már csak azért is, mert ugye akik, az, hogy Zelenszky elnök, illetve Trump elnök nem volt ott, az egy dolog, mert alapvetően ugye Donald Trump ugye előre küldte ugye Marco Rubio külügyminisztert, meg Mike Waltz nemzetbiztonsági főtanácsolót, és ez normális is egyébként, hogy ők karöltve mozognak. Ugye ők elméletileg, talán korábban beszéltünk egyik alkalommal, amikor a lehetséges kinevezések szóba jöttek, hogy a nemzetbiztonsági főtanácsadó az bizonyos szempontból fontosabb, mint a külügyminiszter. Hivatalosan a külügyminiszter a főtárgyaló, de a nemzetbiztonsági főtanácsadó az, aki az elnök mellett van gyakran fizikailag is. És ilyen szempontból ez mondjuk egy pozitív kép, hogy ők ketten együtt álltak ki, és nem párhuzamosan egymástól függetlenül kommunikálnak, adott esetben egymáshoz képest ugye teljesen más tartalmakat. Ugye aki viszont hiányzott a képekről, meg általában ugye Szaúd-Arábiából is, az Keith Kellogg, orosz-ukrán ügyekért külön megbízott, ugye technikailag utazó nagykövet, vagy hát amerikai külön megbízott. Ez azért érdekes, mert ő ettől függetlenül aktív, tehát ő például elmondása szerint ő még néhány nappal azelőtt volt Kijevben, minthogy ugye sor került volna arra Trump-Zelenszky-Vance csörtére a Fehérházban, és hogy akkor állítólag figyelmeztette az ukrán vezetést, hogy ha és amennyiben az ásványkincsekről vagy a ritka földfémekről szóló alkut, amerikai ukrán alkut nem kötik meg, akkor elképzelhető egy olyan következmény is, hogy mondjuk a fegyverszállításokat felfüggeszti Washington, vagy mondjuk a hírszerzési információkat megszakítja. Ezt csak azért mondom, mert ugye végül is ez történt, átmenetileg, és végül ezt is visszakapták, most úgy néz ki ugye az ukrán erők. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy egy apró lépést tettünk előre. Én azt mondanám, hogy ennek az eredménye az nem is az, hogy kimondta, hanem hogy kinek a kezdeményezésére, illetve kinek a szájíze szerint kezd alakulni a történet. Ugye kifejezetten, ami most idézőjelben előrelépésnek vehet, és azért mondom idézőjelben, mert nyilván majd a végén tudjuk meg, vagy menet közben tudjuk meg, hogy ez végülis előrelépésnek számít-e a folyamatban. De ami előrelépés körvonalazódik amerikai szempontból, az az, hogy irányítani tudják most az amerikaiak az eseményeket. Ez tudom, hogy furcsán hangzik, hiszen eddig is az Egyesült Államok volt az egyik elsődleges támogatója Ukrajnának, legalábbis a fegyveres támogatást tekintve. Csak ugye a republikánus, és hangsúlyozom, a republikánus panasz eddig úgy szólt, és azért őket emelem ki, mert ugye most ők vannak kormányon, meg ők vannak többségben a kongresszusban is. A republikánus panasz az általában az volt, legyenek szó akár ukrán ügyében szkeptikus, akár lelkes támogatókról, hogy igazából a Biden elnökségnek nem volt stratégiája, tehát nem lehetett tudni azt, hogy egész konkrétan, és erről is beszéltünk, milyen végcél érdekében, milyen mérföldkövek mentén, és hogy milyen mértékben támogatja az Egyesült Államok Ukrajnát. Most úgy néz ki, hogy körvonalazódni látszik egy amerikai elképzelés, aminek a részleteit még nem tudjuk. Egyelőre az látszódik, hogy első körben szeretne valamit cserébe az Egyesült Államok, ugye ez a ritka földfémekről szól megállapodás, amit még nem kapott meg, még csak ígéretet kapott ukrán részről, hogy ez záros határidőn belül véglegesítik és aláírják, és akkor ez majd egyfajta ugródeszka lehet, kölcsönösen, ugye az amerikai hát gazdasági érdekgazdáknak is, éppen érdekelteknek, meg egyúttal egyébként Ukrajnának is, mert voltak olyan republikánus képviselők, tehát most a kormányzatból, vagy a kormányból kilépve, olyan kongresszusi képviselők, például Michael McCaul, aki kimondottan Ukrajna egyik legelkötelezettebb republikánus támogatójának számít az alsóházban, aki már a Trump-Zelenszky-Vance találkozó előtt azt mondta, hogy azért lenne jó, hogyha egy ilyen megállapodás tető alá kerülne, vagy sikerülne tető alá hozni, mert akkor talán könnyebben el lehetne adni az alsóházban a további fegyveres támogatásoknak, a fegyveres támogatásoknak, a segélyeknek az ügyét. Ugye ez most feltételesen mondom, de a lényeg, hogy most úgy néz ki, hogy körvonalazódik egy olyan amerikai elképzelés, ami mentén ugye tudnak előre adni, és nagyon fontos, szerintem, ugye Marco Rubio és Mike Waltz ugye azt említette, hogy ez is triviálisnak tűnik így első hallásra, hogy ugye most van egy ideiglenes ugye 30 napos fegyverszünet koncepciónk, amit ugye átadunk az oroszoknak véleményezésre, és hogyha ők nemet mondanak, és ezt elhangzott a Marco Rubio szájából, hogyha ők nemet mondanak, akkor tudni fogjuk, hogy kínál meg a folyamat. Ez megint triviálisan hangzik innen halva, hogy hát persze, hát kínál meg a folyamat, de megint tudni kell, hogy a kontextusba helyezni, hogy odahaza, főleg a republikánus hátországnak ezt el kell adni, hogy konkrétan miért haladunk, vagy miért nem haladunk ezzel az egész folyamattal. Úgyhogy ilyen szempontból most úgy néz ki, hogy akkor tisztázódnak a szerepek, hogy kik azok, akik érdemes figyelni a következő hetekben, hónapokban. Ugye itt Marco Rubio, illetve Mike Waltzot kell kiemelni. Keith Kellogg szerintem továbbra is fontos, csak úgy néz ki, hogy egyelőre nem, vagy hát, ahogy teszik, háttércsatornának szánja, úgy néz ki az amerikai elnök, és hogy konkrétan milyen érdekeket szeretne az Egyesült Államok menet közben érvényesíteni.
De a stratégiára mindjárt szeretnék még visszatérni, legalábbis arra, ami ebből most látszik, de említette a Trump-Zelenszky találkozó több elmélet látott napvilágot arra, hogy ez miért sült el így, ahogy elsült. Nem volt rendesen kitárgyalva. Ez volt az első ilyen elmélet. Elszakadt valakinél a cérna, emberi dolog, ez volt a másik elmélet. De azt mondta, hogy ez eléggé ki volt tárgyalva, mert Kilok figyelmeztette az ukránokat arra, hogy mindenképpen írják majd alá, mert ha nem, akkor súlyos következménye lennek. Ön szerint mi történt ezzel a tárgyaláson?
Megmondom őszintén, én is azt hittem először, hogy nem volt kitárgyalva, mert ugye elve bizonytalan, ugye nagyon röviden a háttértörténet, ugye eredetileg ez biztos, hogy ez kell az amerikaiaknak, mert ugye a legelső miniszter, aki amerikai oldalról ugye Ukrajnába látogatott, az Scott Bessent pénzügyminiszter volt, és hogyha lehet hinni a kiszivárgott sajtóhíreknek, akkor szó szerint órákkal őt megelőzve kapta meg, majd az ő ukrajnai érkezését megelőzően kapta meg Zelenszky elnök az első vázlatát ennek, vagy első tervezetét ennek az alkonnak, ami még eredetileg ugye arról szólt, hogy 100%-os hozzáférés az amerikaiak részére a ritka földfémekhez, és ugye ebből igazából semmit nem esik le, úgy tetszik Ukrajnának, és nincs egyébként, ami a legfontosabb ugye ukrán szempontból, a biztonsági garancia amerikai részről. Úgyhogy erre nyilván Zelenszky elnök érthető módon nemet mondott. Volt egy másik változat, amit elméletileg a februári müncheni biztonsági konferencián is aláírhattak volna, akkor találkozóra nem került sor, és akkor végül ez a 2.0-ás vagy 2.5-ös, attól függ, honnan nézzük, mert ugye magát a teljes szöveget ugye nem láttuk, néhány sajtóorgánom mondta, hogy azért ők megszerezték, és hogy, de az is már csak az utolsó verzióra vonatkozott, ez még február végén, ugye a Trump-Zelenszky-Vance találkozót megelőzően. Szóval elméletileg addigra elkészült egy olyan változat, hogy akkor egy ilyen ceremoniális aláírásra kerüljön sor. És nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hát azért ahhoz képest meg előtte még 4-5 nappal még bizonytalan volt, hogy egyáltalán Zelenszky elnök Washingtonban látogat-e. Szóval itt vannak kérdőjelek, a republikánusok azóta azt állítják, nem csak a Donald Trump meg J.D. Vance, hanem Scott Bessent pénzügyminiszter, illetve hát Keith Kellogg, ugye orosz-ukrán külön megbízott is, hogy itt ténylegesen tervbe volt véve egy ilyen aláírás. Amit egyébként szerintem érdemes kidomborítani, az az, hogy és nem tudom, hogy ez ténylegesen igaz-e vagy sem, ezt is mondják egyébként republikánus körökben, hogy Zelenszky elnök ugye fogalkörömmel ragaszkodott érthető módon ahhoz, hogy kapjon biztonsági garanciákat az Egyesült Államoktól. De ez valószínűleg ugye a korábbi verziókban nem volt benne, és sanszos, hogy nem is lesz benne. Tehát konkrétan nem akarják az amerikaiak leírni azt, hogy az Egyesült Államok majd garanciát ad Ukrajnának kimondottan két oldalú vonalon. Elkezdődik hosszú távon valamilyen formában igen, de egyelőre ebbe a megállapodásban nem akarják beleírni. És ugye az érzékenyen hatott az amerikaiakra, hogy akár ott a Fehérházban a vezetőségre, hogy ezt a kamerák előtt próbálta úgy ezenhez kérni, hangsúlyozom, érthető, tehát az ő szempontjából teljesen érthető módon ugye napirenden tartani. És így jön képbe az, hogy én hajlok arról, hogy itt ténylegesen akkor siklott ki ez az egész, amikor ugye J.D. Vance alelnök ugye olyan témákkal árnyalta ezt az egész beszélgetést, gondolok itt Zelenszky elnök pennsylvániai látogatására, vagy úgy általában a Donald Trump iránti bizalomra, tehát hogy ténylegesen úgymond hajlandó egy ilyen vakrepülésbe belemenni Zelenszky elnök, hogy nincs konkrétan megállapodásban megemlítve a biztonsági garancia, de egyébként bízunk abba, hogy az amerikai fél EU-s meg ukrán jelenlét nélkül, ugye Szaúd-Arábiában már felvette a kapcsolatot ugye az orosz féllel, szóval hogy megbízik-e az amerikai elnökben Zelenszky elnök, szóval ezek olyan témák, amelyek, ha mindent lehámozok erről az egész ügyről, tisztán belpolitikai dimenzióban, hát vörös posztó a republikánusoknak. Hát ha általában félretéve az egész háborút, meg Zelenszky elnök személyét is, alapvetően a republikánus táborban is kimondottan Donald Trump számára Ukrajna az, hát azt mondom, hogy ilyen PTSD-t vált ki, de eléggé, tehát van egy ilyen komoly előtörténete a tisztán belpolitikai kontextusban az amerikai-ukrán kapcsolatok, de valószínűleg Ukrajnának, tehát függetlenül az ukrán kormánytól, meg az amerikai-ukrán kapcsolatokról. Gondolok itt a Hunter Biden ügyre, gondolok itt a Steele dossziéra, gondolok itt konkrétan ugye az impeachment eljárásra, az első Donald Trump-i impeachment eljárásra, amelyek mind ott esetben semmi közük nincs az ukrajnai kormányhoz, az ukrán kormányhoz. Alapvetően ugye a republikánus közbeszédben Ukrajnához volt társítható, vagy Ukrajnával asszociálták, és ezek mind lezáratlan ügyek. És ugye van még egy dolog, ezért volt az, hogy azon a megbeszélésen ugye Donald Trump ugye sokat hangoztatta azt, hogy ő Javelin páncértörő rakétákat adott még 17-ben, ellentétben ugye Obama elnökkel. Ugye van egy ilyen nem is narratíva, hanem, mert ez részben igaz, szóval van egy ilyen motívum az amerikai közéletben, hogy alapvetően a demokraták azok, akik töretlenül támogatják Ukrajnát, még a republikánusok megosztottak. És ebben kétségkívül van igazság, azzal együtt, hogy azért van legalább, most direkt megnéztem, legalább egy 70-80 republikánus, akik egyébként kifejezetten elkötelezett támogatói Ukrajnának, majd a kongresszusban, az alsóházban. Szóval ezzel együtt él egy ilyen összkép, hogy tulajdonképpen Donald Trump most függetlenül az orosz-ukrán háborútól igazából az oroszoknak az embere. Tehát ez már gyakorlatilag megjelent az amerikai választásokból, a 2016-os választási beavatkozás óta, és ugye ezért frusztráló a republikánusoknak és kimondottan a Trumpi szájnak, mert hogy nagyon nehéz olyat mondani, vagy olyat tenni az orosz-ukrán háború kapcsán, vagy úgy általában Oroszország kapcsán, mondom, Ukrajnától teljesen függetlenül, nagyon nehéz olyan dolgot mondani vagy tenni, ami úgymond általános elfogadottsággal bír. És most ilyen környezetben, hogyha a kamerák előtt kell kitárgyalni valamit, amit nem terveztünk betenni a megállapodásba, arra érzékenyen reagálnak. Én nem mentegetni akarom őket, csak azt mondom, hogy van egy erős belpolitikai olvasata ennek az egész találkozónak, és ezért volt az, hogy látszólag oda nem illő dolgokat kezdett, mind J.D. Vance, ugye a pennsylvániai látogatással kiemelni, mint Zelenszky elnök pennsylvániai látogatásával kiemelni még tavaly ősszel, vagy mondjuk Donald Trump aki ugye egy most már mennyi, 8 évvel ezelőtti ugye döntést emlegett, hogy a Javelin páncértörő rakétáknak az átadását. Szóval azért mondom, hogy itt egy eléggé kényes területre tévedtek ugye a beszélgetések belpolitikai kontextusban. Én ezzel tudom magyarázni, hogy itt igazából ugye, csak egy nagyon konkrét gondolat, ugye azt követő héten volt ugye Donald Trump elnöknek a kongresszus két házában elmondott beszéde, unió helyzetéről szóló beszédnek szokás mondani, de ugye itt nehéz évértékelő beszédet tartani, úgyhogy igazából még 3 hónapja sincs hivatalban. Szóval abban a beszédben ugye a republikánusok direkt nézték, és ugye ez a kommentátorok meg aztán végképp erről sokat beszéltek, hogy ugye melyik azok a kérdések vagy témák, ahol a republikánus képviselők tapsolnak, és melyek azok, ahol a demokrata képviselők tapsolnak, illetve szenátorok. És egyetlen egy téma volt, ahol a demokraták végül is határozottan felálltak és tapsoltak, vagy legalábbis tapsoltak, ugye ez Ukrajna támogatása volt. És van egy ilyen hangsúlyozóan belpolitikai olvasata a dolgoknak, ha lehámozom tényleg a tragédiát, meg a nemzetközi politika, meg geopolitikai olvasatot, tisztán belpolitikai kontextusban a republikánusok egy része úgy gondolja, él egy ilyen percepció, és ezt is vitathatjuk, hogy ez valós vagy sem, de él a körülbelül egy ilyen percepció, hogy igazság szerint a egész amerikai-orosz, meg amerikai-ukrán kapcsolatokat azt azért tartják, azért fűtik demokrata körökben, mert nagyon jó fogást találnak politikailag Donald Trumpon egészen 2016-tól kezdve, amiben részben van igazság, de minden esetre él egy ilyen olvasat, tehát átpolitizált, csak azt akarom az egészből kihozni, és ezért volt az, hogy eléggé kicsúszott az a beszélgetés, mert ha megnézzük, hogy milyen témákat emelt be ugye Zelenszky elnök, és tegyük hozzá J.D. Vance alelnök is, tulajdonképpen politikailag ebből nagyon rosszul jött volna ki a Trump elnökség, akármiről is állapodott meg utána a háttérben. Valószínű egyébként, ez a záró gondolat, valószínű, hogy egyébként támogatni akarta Ukrajnát, már csak azért is, mert ugye úgy volt az ominózus idézet ugye a Trump elnöktől, hogy nincsenek nálad kártyák, ugye ezt többféleképpen lehet fordítani, hogy neked nem osztottak lapot, vagy nincs ütőkártya a kezedben, többféleképpen fordítható. De ugye rögtön utána meg azt mondja, hogy velem viszont meg lesznek a kártyák. Tehát arra akart utalni vélhetően, hogy ha megkötjük az ásványkincsekről vagy rikaföldfémekről szóló alkut, akkor már lesz valami a kezedben, amiről ugye Michael McCall is ugye beszélt, még ugye a republikánusok részéről, hogy akkor már az amerikai támogatást könnyebb lesz odahaza a republikánus hátországnak eladni politikailag.
Egyszerűen lehet, hogy arról van szó, hogy Donald Trumpnak tele megy a hócipője azzal, hogyha orosz pártisággal vádolják. Jó lehet szándéka szerint megpróbál valamit segíteni.
Ez is része. Tehát ugye azért mondanak a belpolitikai diskurzusnak a része. Ezért domborította ki ezt a Javelin rakéták, meg Obama elnöknek a nem halálos fegyverek, meg egyéb gyakorlatilag kiegészítő eszközöknek a támogatását ugye Ukrajna felé. Ugye visszaemlékszünk, hogy 2014 és 16 között az Obama elnökség ugye három elnöki rendelettel, illetve azon keresztül szankciókkal ugye próbált ugye kiállni Ukrajna mellett, ugye Oroszország ellenében, meg ugye ilyen látható eszközökkel, meg egyéb mondjuk ugye adott esetben a ugye, takarókkal, meg párnákkal, meg egyéb módon próbált ugye támogatni az ukrán erőket, azért nem akart többet adni, és ez nyíltan ki is voltak, mert nem akarták, hogy eszkalálódjon a konfliktus. Amikor a 2017-ben a Trump elnökség úgy döntött, hogy átadja a Javelin páncéltő rakétákat, akkor maga Anthony Blinken, a későbbi ugye, demokrata, ugye Biden adminisztrációban a külügyminiszter írta azt egy véleménycikkben még akkor, hogy na, a Trump elnökség meghozta azt a döntést, amit mi, vagy a mi csapatunk akkor még, ugye 14 és 16 között nem mert. És ugye a republikánus körökben nem annyira az izolacionisták körében, de legalábbis akik aktívabbak a külpolitikában, meg ahogy tetszik a héják, csúnya szóval a héják körében, ér egy ilyen elképzelés, hogy hát a demokratáknak jobb a sajtójuk, hogyha Ukrajnáról vagy más ország támogatásáról van szó, de amikor ténylegesen támogatni kell, akkor mondjuk, hogy tényleg eszközöket kell átadni, akkor adott esetben a republikánusok még mindig hajlamosabbak, úgy bátrabban haladni, vagy egyről kettőre lépni. Nyilván ezt árnyalja a Biden elnökség által nyújtott támogatás 2022 februárja, illetve hát 2024 novembere között. Viszont ugye ott is, ha megnézzük, akkor a republikánusok egy részének az volt a fő panasz, hogy mondjuk, és ez változó, tehát most a héjákról vagy az aktívabb külpolitikát szolgálmazókról beszélek, akkor ők például arra panaszkodtak, hogy hát miért nem kap mondjuk Ukrajna F-16-osokat, vagy Atacms rakétákat, amiket végül megkapott, de hogy miért csak akkor kapja meg. Vagy például miért van az, hogyha bejelenti a Biden elnökség, hogy mondjuk ad, teszem azt, Abrams páncélozott harckocsikat, ugye összesen 31 darabot nevezett meg, hogy majd akkor azokat átadja, hogy azokat miért olyan lassan adják. Nyilván nem mögött logisztikai ok, meg adminisztratív problémák is, kihívások is voltak, de hát a republikánusok egy része erre panaszkodott. Mike Waltz is egyébként ezt említette, tehát a nemzetbiztonsági főtanácsadó, hogy itt nem az volt a probléma, hogy támogatták Ukrajnát, itt az volt a gond, hogy az ütemezés az tulajdonképpen összességében visszafogott volt, és ugye ezt a narratívára, erre a narratívára erősít rá Donald Trump, hogy amikor én vagyok hivatalban és tényleg teszek valamit, akkor olyan rossz a sajtóm, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit csinálok, úgyis majd rossz lesz a megítélésem. És ezért volt vélhetően ingerült azon a megbeszélésen. Utolsó gondolat, az érdekes, hogy furcsa módon, szokatlan módon, hogy Donald Trump volt majdnem a leghiggadtabb akkor. Zelenszkij elnökön értető volt, hogy egyébként hogy zavarodottan érezte magát, úgyhogy ugye J.D. Vance elnök ugye tett fel kérdéseket ott teljesen váratlanul, tehát bizonyos szempontból, hogy Vance alelnök volt az, aki ezt az egész egyensúlyt azért feldöntötte. Donald Trump is egyébként mondott erőseket azért abban a beszélgetésben, de ha megnézzük a teljes videót, tehát nem csak azt a 15-16 percet, hanem az azt megelőző 50 percet is, amikor még egész jól elbeszélgettek egymás mellett, azért alapvetően ugye Trump valamennyire próbált konstruktív lenni. Egy bizonyos pontig, és akkor utána valóban, ahogy tudunk a sajtóból, hogy aztán végül annyira elmérgesedett a viszony, hogy aztán végül elküldték az ukrán delegációt a Fehérházba, és nem került sor annak az alkunak az aláírására, amit aztán vagy mondom, vagy előkészítettek rendesen, vagy nem.
A ritka földfém megállapodást miért gondolják az amerikaiak egy nagyon fontos elemnek ebben a folyamatban?
Vélhetően azért, mert legalábbis ami eddig kiszivárgott információk, amit ugye a tisztviselők ugye akár a kormányzatban, majd úgy értem a kormányban, akár ugye a kongresszusban ezt kommentálták, azért, mert ugye ezzel lehet úgymond eladni, mondom, odahaza a hátországnak, hogy akkor miért támogatjuk Ukrajnát. Nagyjából a Tajvannal húzzák párhuzamba, kicsit sánt itt egyébként ez a párhuzam, mert ugye Tajvan esetében külön kongresszusi törvény is van a 70-es évek óta, hogy támogatja az Egyesült Államok Tajvant, és ugye a hivatalos politika az az, hogy úgymond nem fog automatikusan belépni mondjuk egy háborúba az Egyesült Államok akkor, hogyha Tajvant esetleg a kínai népköztársaság lerohanná, egy ilyen forgatókönyv esetén, viszont annyi bizonytalanságot azért hagy a támogatásba, hogy nem szab úgymond határt hivatalosan, hogy akkor milyen fegyvereket, vagy milyen mértékben nyújtanak Tajvannak. A párhuzam azért szokás így beemelni ezt a tajvani, ugye, ukrajnai párhuzamot, mert ugye ott is igazság szerint ugye nagyon komoly gazdasági érdekeltsége van az Egyesült Államoknak abban, hogy Tajvan ebben a formájában ugye megőrizze a mostani státuszát. Tehát ilyen értelemben ezt a fajta modellt próbálják vélhetően, tehát amit sejthetünk egyelőre, vélhetően éltetni, vagy játékba hozni a republikánusok. Úgyhogy ezért is hangsúlyozzák ezt az alkut, hogy először legyen meg ez, és akkor erre építve viszont ugye lesz annyi úgymond kötődésünk gazdasági értelemben az országhoz, hogy még a szkeptikusabbakat is könnyebb lesz majd meggyőzni arról, hogy támogassák Ukrajnát. Mert egyébként meg, ugye ha megnézzük a támogatást, akkor ugye ha a támogatások értékét megnézzük, akkor egyébként nem egy horribilis összegről van szó olyan szempontból, hogyha spórolni akar az amerikai kormányzat, és ugye ez általában a Trump adminisztrációnak egy kiemelt célja a következő 4 évre, igazából a nagy spórolást azt nem ezen fogja majd megvalósítani.
Az kiderült eddig bármilyen amerikai megnyilvánulásból, hogy milyen államként képzelik el Ukrajnát egy tűzszünet és egy béke után? Önálló államként, szövetségi rendszer részeként, ütköző zónaként, puffer területként, állandó háborús, befagyott konfliktusként?
Talán az utóbbi a legvalószínűbb. Ugye amit sejthető, és itt Keith Kellogg, azért mondtam, hogy Keith Kellogg is érdemes odafigyelni, az orosz-ukrán külön megbízottra, ugye ő volt az, aki, és nem csak ő egyébként, a nagyobb nevek közül, akik foglalkoznak a kérdés, hogy ő volt az, aki belengedte már korábban, hogy a NATO tagságot azt, ugye volt egy ilyen elképzelés még tavaly nyáron Keith Kellogg tollából, ugye nyilván akkor még ellenzékből, vagy hát ha úgy tetszik, a kormányon kívülről, hogy 10 évig akkor jegeljük. Valószínűtlen, hogy ez a 10 év, ezt odaírják. Tehát elképzelhető, hogy valószínűleg orosz részről, most ez orosz szakértő tudja ezt megmondani, de valószínűtlen, hogy ez úgymond elegendő lenne. Viszont, hogy ezt jegelnék, illetve Donald Trump azóta ki is mondta, hogy a NATO tagságról nem lehet szó, legalábbis az amerikai elképzelés az ez. Illetve hát, hogy valószínű, és ez a fájdalmas része, hogy területeket kell véletlenül átadni Oroszországnak, vagy hát az lesz úgymond az ára ennek, hogy az oroszok által megszállt területek egy részét, azt nem próbál, hogy mondjam, tehát azokat de facto úgymond elfogadják, hogy akkor az orosz fennhatóság alatt lesz, de jure, tehát jogi értelemben viszont nem. Tehát ezt hangsúlyozta egyébként a Keith Kellogg is már tavaly nyáron, hogy nem azt jelenti, hogy akkor örökre le kell mondani ezekről a területekről, hanem csak azt, hogy egyelőre akkor ott ezt befagyasztjuk. Ezért mondom, hogy véletlenül ez lesz belőle, de ugye ideig itt még nem tartunk. Tehát annyira igazság szerint mondom, volt előrelépés ugye most Szaúd-Arábiában, de azért hangsúlyoztam azt, hogy itt annyi idézőben előrelépés volt amerikai részről, hogy most akkor ők irányítják az eseményeket, és nem az van, mire panaszkodtak, hogy ugye az volt a Biden elnökségnek a mottója, hogy addig, ameddig csak szükséges, és hogy akárhányszor ugye megkérdezték, hogy miért pont ilyen fegyverrendszereket adnak, akkor az volt a válasz, hogy mert éppen ez szükséges, és ugye a republikánusok erre panaszkodtak, hogy nem arra kell gondolni, hogy most mi kell, hanem hogy hosszabb távon mire van szükség. Tehát ezért mondom, hogy annyi előrelépés volt vélhetően, hogy most akkor sejtették, hogy hogyan szeretne az amerikai kormányzat egyről a kettőre jutni ennek a konfliktusnak a rendezés, vagy a háborúnak a rendezésében, de az, hogy most ebből ténylegesen béke lesz, az még tényleg odév van. Mert ugye egyrészt igen kell mondani, hogy így van, de szerintem a legnagyobb kérdés az nem is az, hogy igen mondanak az oroszok, vagy nem, hanem hogyha igen mondanak, teszem azt, akkor hát betartatni a fegyverszünetet. 30 nap alatt nem tudom, hogy mennyit tudnának egyről a kettőre lépni, hogyha tárgyalások ugye lendületet nyernek, hogy érdemben sikerül-e bármiben megegyezni. Még mindig nincs meg az amerikaiak kezében ez a ritka földfém megállapodás, tehát ez majd biztos meg lesz, tehát ezt elkönyvelhetjük, ez is, az is valószínű, hogy nem lesz benne az amerikai biztonsági garancia, így van. De az, hogy ez mennyivel jutottunk közelebb a békéhez, itt azért sokkal több a kérdőjel szerintem, mint gondolnánk.
Az első két hónap Trump elnökség mérlegét, azt hogy kell megvonni? A világpolitikai teljesítményből, Szaúd-Arábiából, belpolitikából, határkerítésből, miből?
Hát jó kérdés. Ugye most én azt mondanám, hogy az elnöki rendeletek útján bevezetett változásoknak, vagy változtatásoknak a mértékéből, meg a jelentőségéből, amit az utóbbit még nehéz felmérni, hogy pontosan most ez jó vagy rossz irányba viszi az Egyesült Államokat, azért vannak itt vitatott döntések. De az biztos, hogy abban igaza van az amerikai elnöknek, amit ugye a kongresszus két háza előtt tartott beszédében mondott, hogy ugye ez az egyik legaktívabb elnökség. Tehát rengeteg olyan változtatást indított el, aminek egy részét egyébként megállítottak, belemehetünk egyébként a különböző témába, de egy részét ugye megállította egy szövetségi bíró, egy része meg vitatott, hogy ténylegesen kivitelezhető vagy sem, de az biztos, hogy rengeteg olyan kezdeményezést indított el, nem csak az elnöki rendeletek útján, hanem általában a különböző memorandumok meg iránymutatások alapján, ami gyökeresen megváltoztatja az amerikai szövetségi kormányzatnak a működését, és én talán ezt emelném ki, talán ez a legkomolyabb eleme a Trump elnökség úgymond politikai irányának, hogy a magát a szövetségi kormányzat működését hogyan változtatja meg. Amikor a legutóbb beszéltünk erről a különböző típusú rendeletekről, akkor ezt ki is emeltük, hogy néhány rendelet az kifejezetten ezzel a témakörrel foglalkozik, hogy a szövetségi kormányzatot hogyan lehetne. Hát a hivatalos mondás az, hogy hatékonyabbá tenni, és itt megint vitatkoznak emberek, hogy tehát a demokraták meg a republikánusok arról, hogy ez most hatékonyságról szól, vagy egyezetben csak simán leépítésről szól. És akkor belemehetünk itt is a részletekbe.
De hogy leépítés itt... vagy tisztogatás? A kettő nem ugyanaz.
A tisztogatás ugye akkor szokták említeni, hogyha ugye kisöpörne akár a politikai kinevezettek nyilván elmennek a váltással együtt, hanem olyan kinevezetteket tüntetne el, akik nem politikai kinevezettek, ugyanakkor politikailag ellentmondásos témában, vagy átpolitizált témákban, mint például a január 6-ai ugye washingtoni események ügyében eljáró ügyészeknek az esete volt, hogy akkor őket eltávolítják, mert részüket egyébként valóban eltávolították az igazságszolgáltatásból, vagy az igazságügyi minisztériumból. Átfogó tisztogatásról szerintem még annyira nem lehet beszélni. Egy-két olyan intézkedés volt, ami abban az irányban mutatott, például volt olyan elnöki rendelet, amely elvette a hozzáférést a minősített dokumentumokhoz, vagy hát pontosabban a tanúsítványt. Pontosítok, elvette a titkosszolgálati tanúsítványt azoktól a titkosszolgálati tisztviselők, korábbi tisztviselőktől, és John Boltontól, ezt azért teszem, hogy külön kiemelte az elnöki rendelet. Látszik, hogy mennyire lott be magát a Trump elnök szívébe John Bolton. Szóval nagyjából egy 50-55 emberről van szó, hogy tőlük megvonták a tanúsítványt, azért, mert úgy gondolták, hogy kifejezetten az amerikai-orosz kapcsolatok terén akarva akaratlanul, de lényegében hangolták az amerikai társadalmat az első Trump elnökség alatt a különböző média megjelenésekben, hogy egy-egy olyan ügy, amely nem lenne ellentmondásos, az mégiscsak alapvetően ilyen hát Trump az oroszok embere jellegű délt vagy valós narratíváknak színében, vagy a tükrében lett bemutatva a sajtóban.
Napirenden tartották a kérdést
folyamatosan. Hát napirenden tartották, hanem formálták a narratívát. Tehát mondok egy példát, ugye a Hunter Biden ügy kapcsán, és kifejezetten ez volt a szóban fogó elnöki rendeletnek egy központi eleme, hogy a Hunter Biden laptopnál, és mai napig rendezetlen az ügy, hozzáteszem, tehát én nem akarom ezt különösebben hajtani, mert nyilván ez is egy megosztó kérdés, de azban mindenki egyetérthet, hogy igazából nem jártunk az ügynek a végére. Tehát nem tudjuk meg, hogy vége mi van azon a laptopon, meg hogy akkor a Hunter Biden milyen ügyletekben volt közvetlenül érintett, erről mit tudott, mit nem tudott az édesapja, ugye Joe Biden. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg, de az már megjelent ugye 2020 októberében, nem minden hírszerző ügynökség által megerősítve, de több egyéni hírszerző, vagy korábbi hírszerző által a sajtóban mégiscsak hát kidomborítva azt a narratívát, hogy igazából ez csak orosz dezinformáció. Aztán ugye később kiderült, hogy nem, tehát hogy ez egy létező dolog. Mondom, nem tudjuk, hogy a részleteket, mert nem tudjuk, mi lett a véget, de hogy nem volt minden egyes eleme mondjuk orosz dezinformáció. Vagy mondok egy másik példát, a 2016-ban ugye előhozott ugye úgynevezett Steele dosszié, ami ugye arról szól, hogy Donald Trump már az első megválasztását megelőzően ugye Oroszországban járt, mint magánszemély, és hogy őről a kompromittáló felvételek készültek, különböző hölgyek társaságában, és hogy ezzel lényegében folyamatosan zsarolható a háttérben. Ennek sem tudtuk meg a végét, hogy ez most igaz vagy nem igaz, de elvitt, legalábbis Trump szempontból, vagy a republikánusok szerint legalább másfél évet elvitt az elnökségből, meg teljesen függetlenül Ukrajnától. Tehát másfél év elment azzal a narratívával, hogy Donald Trump az oroszok embere így vagy úgy, és éppen ezért, hogy emlékezzünk, hogy különleges ügyészt bíztak meg ugye Robert Mueller személyében, hogy vizsgálja ki azt, hogy volt-e rendszer szintű összejátszás a Trump kampány, 2016-os Trump kampánycsapat, illetve az oroszok között, és végül Robert Mueller is arra jutott, hogy ő lát bizonyos szálakat, amelyek orosz érdekcsoportokhoz vagy oroszokhoz köthető, de igazából rendszer szintű összejátszást nem tud bizonyítani. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem volt, de hogy nem tud bizonyítani. Külön, ugye elégedetlenek voltak a demokraták, külön bizottsági meghallgatást tartottak, ahol be is hívták Robert Mueller-t. Az volt a dolga, hogy a saját maga által elkészített jelentést aztán végül foglalja össze, illetve erről beszéljen. És igazából ugye ebből sem lettünk sokkal okosabbak, és azóta nem is nagyon beszélünk a dologról. Viszont elment közben másfél év. És akkor igazából ezért volt az, hogy bizonyos tisztogatások ilyen értelemben valóban elindulhattak ugye egyes körben, de átfogó tisztogatásról én nem beszélnék, inkább az van, hogy leépítés. Tehát erről is beszéltünk talán múltkor, ugye létszámstopot hirdetett már az első héten az egyik elnöki rendeletben a Trump elnökség, jogszabálystopot, pontosítani kell a megtiltotta a különböző szövetségi ügynökségeknek, hogy a Fehérház jóváhagyása nélkül újabb szabályokat hozzanak, tehát hogy lehetett újabb szabályt hozni, csak kellett hozzá felsőbb szintről az áldás, illetve hát konkrétan ugye home office-t megtiltotta, szóval hogy voltak olyan intézkedések, meg hát felajánlotta a felmondás lehetőségét azoknak, akiknek ez nem tetszik, meg hát létrehozta ezt a kormányzati hatékonyságért felelős ügynökséget, hivatalt, ugye minisztériumnak lehetne fordítani, de nem minisztérium, ez az úgynevezett DOGE, amit ugye Elon Musk vezet, és azóta folyamatosan ugye a szövetségi kormányzat különböző egységeit, vagy éppen programjait, leghíresebb például, ugye, vagy leghírettebb például a USAID, vagy USAID, vagy USAID, ugye ezek fölött folyamatosan Damoklész kardjaként ott lebeg Elon Musk személye. Ennek egy jelentős része inkább leépítésről szól. A USAID ebből a szempontból a legtaláló példa, ugye ott a szerződések majdnem 90%-át, 80-85%-át ugye megszüntették, és igazából ugye elküldtek több ezer embert, technikailag nem szántották be az ügynökséget, de végül is mégiscsak ellehetetlenítették, és ugye nem tudni, hogy mi lesz helyette.
De kell valami helyette?
Hát,
az republikánusok azt mondják, hogy ez egy demokrata érdekérvényesítő és hitterítő intézményrendszer amerikai pénzen.
Őszintén szerintem az a szomorú, hogy erről a témáról sajnos nagyon nehéz olyan diskurzus találni, akár amerikai, akár nemzetközi körökben, ahol erről egy higgadt beszélgetés zajlana, mert hogy itt az, hogy szükség van egy olyan, teljesen mindegy, félautónom ügynökség. Tehát igazság szerint, ugye Marco Rubio mondta azt, hogy akkor ő irányítja, vagy menedzseli az USAID-nek a nevezzük úgy, hogy átállását, vagy áthangolását, végül is az ellehetetlenítéséről van szó, de hogy akkor ő ezt vezeti, de bizonyos szempontból az ő dolga, mert a külügyminisztériumhoz kapcsolódik leginkább a kormányzaton belül. Ugye 1961 óta létező, vagy 60-as évek elejé óta létező ügynökségről van szó, ami gyakran, tehát a USAID gyakran nem most a saját programjait hajtja végre, hanem adminisztrálja, vagy hát megvalósítja azokat a programokat, amelyeket adott esetben a kormányzatnak más része, vagy a külügyminisztérium, vagy az agrárminisztérium, vagy más minisztérium finanszíroz. És ezért nehéz igazából eldönteni, hogy most akkor mennyire ugye, hogyan a republikánus vagy a Trumpi vászó, ugye woke ideológiát terjeszt, mert ugye egyrészt meg kell nézni azt, hogy mennyit költenek olyan kezdeményezésekre, amelyek kifejezetten erről szólnak, meg kell nézni azt, hogy ez belülről jön a USAID-ből, vagy pedig eleve már úgy kapták meg, mondjuk adott esetben a State Departmentből, ha mondjuk demokrata kormányzatról van szó, úgy kapták meg az utasítást, hogy ezt hajtsák végre, és ilyen értelemben nem ők találták ki, hogy csak végrehajtották. Mert hát igazából a kulcskérdés az szerintem az, hogy amilyen programokat biztosított a USAID, azoknak a kivitelezésében irat vagy iratlan, ha úgy teszik, elvárásként ott voltak-e különböző ideológiai elemek. Mondok egy nagyon konkrét példát, szóba jött ez egyébként az erről szóló kongresszusi vitákon is, hogy az étszerelleni programokban ugye az Egyesült Államok pénzügyi támogatást adott különböző afrikai országoknak, hogy ott végül is javítsák az egészségügyi ellátást, és ugye az Egyesült Államokban törvény tiltja azt, hogy a szövetségi forrásból abortuszt finanszírozzanak. Az adott afrikai országban viszont nem tiltja a törvény, és ugye ilyenkor adódik a kérdés, hogyha hallani ilyen visszaélésekről, akár tömeges, akár nem, itt megint meg külön vita van, hogy most akkor tömeges visszaélések voltak vagy sem, de hogyha lehet ilyenről hallani, hogy akár csak egy, kettő vagy három, vagy akárhány abortuszt végrehajtottak amerikai finanszírozásból, akkor most ez azért volt, mert gigszere volt a rendszerben, tehát hogy ez úgy teszik becsúszott, és akkor ilyen értelemben nem reprezentatív, vagy azért volt, mert eleve, amikor végrehajtották a programot, akkor azért utaltak rá az adminisztrátorok, a nem politikai kinevezettek, de adott esetben mondjuk a demokratákhoz kapcsolható, mondjuk ideológia vagy világnézettel jobban szimpatizáló ugye, adminisztrátorok mondták-e azt, hogy egyébként ilyen meg ilyen feltételekkel is használhatóak, mert nálatok végül is nincs betiltva ez. Szóval ezért nehéz ezt megmondani, mert látnunk kellene, hogy ezeket a programokat, meg projekteket hogyan valósították meg. És ugye erre végül most nem az, hogy nincs idő, de hogy a diskurzus az nem, majd a közbeszéd, az amelyik közbeszéd.
Egyelőre.
Így van, hogy erre nem ad lehetőséget. Itt különböző ugye példák vannak kiemelve, amikről az amerikai elnök is beszélt a kongresszus két háza előtt tartott beszédében, ami hát lehet, hogy tényleg megtörtént, de nem tudjuk, mondom, hogy ezek eseti anomáliák voltak, vagy rendszer szintű sajátosságok. Ezzel együtt hozzá kell tenni, hogy a USAID átalakítása az már az első Trump elnökség alatt napirenden volt, ugye transformációnak nevezték ezt, akkor ez volt a hivatalos neve, hogy USAID Transformation, és az egyik irányelv az volt, hogy a különböző recipiens, vagy hát fogadó országokat, akik ugye kapják a különböző támogatásokat, teljesen minden milyen programról van szó, őket megpróbálja az Egyesült Államok rávenni arra, hogy hát jobban megállnak a saját lábukon, tehát ha úgy tetszik, ez a megtanítjuk őket halászni ahelyett, hogy halat adnál nekik, tehát ez gyakorlatilag a hosszú távú cél. Tehát akkor még nem volt szó arról, hogy el lehetetleníteni magát az ügynökséget, és egyébként a Project 2025-ről szintén korábban beszéltünk, ugye Heritage Foundation által támogatott ugye program, hogy hogyan kell a szövetségi kormányzatot átalakítani, az sem beszél arról, hogy na akkor az egészet lehet szükséges el lehetetleníteni. Viszont azt tudjuk, hogy az első Trump elnökség alatt voltak olyan tisztviselők a Fehérházban, legalábbis kongresszusi kutatószolgálatban van egy ilyen megjegyzés, hogy voltak olyan tisztviselők a Fehérházban, akik úgy gondolták, hogy az incremental, tehát hogy ez a lépésről lépésre tett fokozatos átalakítás, ez igazából nem elég jó, hanem disruptive, tehát hogy kifejezetten a mindennapi működést teljesen alásó, keményebb, határozottabb átalakításra lenne szükség, még akkor is, hogyha ez fájdalommal jár az ügynökségnek. Csak aztán utána véget ért a Trump elnökség, és akkor végül is nem tudjuk, hogy hogyan folytatták volna. Tehát bizonyos szempontból nem meglepő, hát most már tudjuk. Az eredeti kérdésre válaszolva, az, hogy szükség van erre, hát ugye azt a Trump elnökség volt az, aki ugye 2017-es nemzeti biztonsági stratégiában beemelte a köztudatba azt, ami ma már ugye hát szállóigévé vált, ugye geopolitikai verseny van, vagy nagyhatalmi verseny van. Tulajdonképpen ezt a Trump elnökség is tudja jól, tehát hogy én furcsálnám, hogyha valami fajta akár más ügynökség, vagy más hivatal ne jönne létre, akár USAID helyett, vagy a USAID-nek a hanvaiból, ha úgy tetszik, mert a puha hatalmi képességetnek az érvényesítése az Egyesült Államoknak kifejezetten szüksége van. Ugye amire még bazírozhat a Trump elnökség, ugye azt szoktak mondani, hogy az a vákum, amit kialakít, ugye az, hogy az Egyesült Államok hátralép bizonyos területekből, tehát nem ad különböző segélyeket egyes mondjuk afrikai, vagy nem csak afrikai országok, de Ukrajna is itt van, vagy bármi más, nem kell itt idézőben a harmadik világra, vagy a fejlődő világra gondolni. Tehát az, hogy nem ad támogatást az Egyesült Államok, az adott esetben ugye belépési lehetőséget ad a kihívóknak, tehát Kínai Népköztársaságnak, vagy adott esetben lehetne, amikor bizonyos szempontból az Európai Unió is említeni, csak hát nem kihívóként. de az valószínűtlen, hogy ezt bárki meg tudná tenni. Tehát, hogy rendelkezne olyan forrásokkal, vagy olyan kapcsolati tőkével, amit a USAID vagy USAID az elmúlt évtizedekben kialakított. Tehát elképzelhető, hogy még arra bazírozik, vagy azt próbálja megvalósítani a Trump elnökség, hogy úgy próbálja megúszni a dolgot, hogy úgysem fog úgymond a mi helyünkbe lépni más. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megtörténik, hogy a kulcsfontosságú régióban ne kerülne, vagy ne lenne kísérlet mondjuk más nagyhatalmak részéről.
Segíte a republikánus szenátorok újraválasztásában Trump elnök első viharos időszaka. Azt megtanultuk, hogy nekik ott helyben kell megnyerni a csatát.
Így van. Valószínűleg... Inkább úgy mondanám, hogy nem az, hogy segít, hanem több, annyira eluralta a pártot, és nyilván van, aki ezt pejoratív értelemben érti, van, aki megörül neki, de hogy annyira domináns erővé vált a republikánus oldalon, hogy többen igazából nem mernek ellenkezni a Trumpi irányjal. Mondok egy nagyon konkrét példát, most szavazták meg az alsóházban az elmúlt 24 órában azt a tulajdonképpen költségvetési finanszírozási határozatot, amely lehetővé teszi azt, hogy hó végén ne álljon le az amerikai szövetségi kormányzat, az úgynevezett government shutdown, hogy erre ne kerüljön sor. Volt olyan republikánus képviselő, aki egyébként a nagy politikában nem egy meghatározó név, de ő nyíltan kijelentette, hogy mivel, hát ugye mégiscsak egy csomó költésről van szó, mint hogy kiadásról, és ő azért választották meg a körzetében, hogy megvágja a kiadásokat, ezért ő nem fogja ezt támogatni. Most az elnök konkrétan Thomas Messiről van szó egyébként, tehát megnevezte az elnök ezt a képviselőt, aki mondom, az országos politikában nem feltétlenül egy meghatározó szereplő, de konkrétan elmondta azt, hogy ha ezt nem szavazza meg, akkor ő fogja, majd Donald Trump fogja vezetni azt a kampányt, ami majd a jövő évi félidős választásokon majd ennek a képviselőnek hát a kongresszusi helyébe kerülne. Szóval inkább arra látunk példát, hogy hogyan tudja úgymond fegyelmezni Donald Trump a republikánusokat, sőt, ugye Charlie Kirk, aki a Turning Point USA-nek a vezetője. Ugye ez a szervezet az, ami kifejezetten a fiatalokat, tehát a 20 éves szavazókat végül is rávette, hogy republikánusokra, illetve Donald Trumpra szavazzanak a legutóbbi választáson. Ő már elmondta hónapokkal ezelőtt, hogy azok a republikánus képviselők, akik nem támogatják a Trumpi szövetségi kormányzati átalakítási terveket, vagy úgy általában bevándorláspolitikát, vagy teljesen egyetlen, igazából nem támogatják a Trumpi agendát, akkor majd az előválasztáson majd indulnak ellene, vagy elintézik azt, hogy keressenek egy másik jelöltet, és már az előválasztáson, már a republikánus térfélen belül kiüssék őket.
Ez elég világos beszéd.
Ez egy elég világos beszéd, így van, tehát hogy több ilyen példát lehetne mondani, úgyhogy alapvetően ezt lehet látni, hogy az alsóházban szinte biztos, hogy ilyen szempontból a Trump faktor az meghatározó. A szenátusban már kicsit árnyaltabb a helyzet, mert ugye ott 6 évre szól a mandátum, ott alapvetően szerintem a Trump elnökség jobban látja azt, hogy vannak úgynevezett lila államok, vagy hát ilyen ingadozó államok,
van,
a piros-kék keverék állam, amelyek hát azt jelenti, hogy alapvetően a szenátor az republikánus, vagy éppen demokrata, viszont maga az állam az hagyományosan, mondjuk minden más választásról legyen el, szóval elnökválasztásról, képviselőválasztásról, vagy az állami szintű ugye kormányzó, vagy törvényhozási választásokról, alapvetően bizonyos kérdésekben, fegyvertartás, vagy abortusz, vagy bármilyen más kérdésben, inkább mondjuk a másik irányba húz, mint amilyen szenátor történetesen sikerült megválasztani. Mindkét oldalon vannak ilyenek, tehát republikánus meg demokrata oldalon is egy-két ilyen államról azért tudunk. Ott valószínűleg nagyobb a tolerancia, vagy magasabb az inger küszöb ilyen szempontból, hogy mit néznek el ennek vagy annak a szenátornak. Már csak azért is, mert a szenátusban azért kicsit jobban állnak a republikánusok, hogyha az arányokat nézem, ugye 53-47 fős többség van hogy arány van a republikánusok javára, az alsóházban mindösszesen 4 fős többségük van, az borzasztóan kevés a 435 fős alsóházban. Tehát úgy néz ki, hogy most ez így van az olyan, hogy az alsóházban próbálnak fegyelmet tartani.
Mi Donald Trump viszonya a nagy tech cégekhez? Ott látni a fényképeken a hozzá közel törekvő vezetőket, de a Google-nak éppen most kell kiszállnia a Chrome-ból, vagyis el kell adnia. Szóval mi a Donald Trumpi elképzelés a tech cégekről?
Valószínűleg a Trump, ugye két olvasat van erre, a Trumpi olvasat az dióhéjban úgy lehetne összefoglalni, hogy miközben az Egyesült Államok igen komoly külkereskedelmi deficitet halmozott fel az elmúlt évtizedekben, Európai Unió irányába, Kína irányába, szomszédos országok irányába, majd Kanada vagy Mexikó irányába is, ezért tulajdonképpen egy terület van, vagy terület, tehát átfogó szektor van, a szolgáltatások szektora, ahol viszont többlete van az Egyesült Államoknak. Kína felé is, meg egyébként az Európai Unió felé is, konkrétan a pénzügyi szolgáltatások terén is, kifejezetten a tech szektorban van igen komoly előnye az Egyesült Államoknak, mondjuk a transatlanti kereskedelmi kapcsolatokon belül is. Ezért van az, hogy nagyon érzékenyek arra, Donald Trumptól függetlenül amerikai elnökök, ha mondjuk az Európai Unióban a különböző, ugye a Facebookot, vagy az Apple-t, vagy bármilyen más céget adott esetben ilyen vagy olyan bírsággal sújtana mondjuk az Európai Bizottság, vagy bármelyik európai, ugye, Európai Uniós intézmény. Na most Donald Trump esetében, ugye mivel kifejezetten mondjuk Elon Musk irányában, ugye kifejezetten van egy ilyen, most úgy néz ki, hogy egy bonafide kapcsolat, vagy egy jó kapcsolat, ezért elképzelhető, hogy emellett az ilyen, ha ilyen ügyek felmerülnek, akkor sokkal jobban kiáll majd mellettük az amerikai kormányzat. És ugye pont a tech szektor az, és kifejezetten mondjuk a mesterséges intelligencia, ahol azért vitatható, hogy mennyire van dominanciája az amerikai szereplőknek, hogy is mennyire jön fel ugye Kína. Ugye érződik egyébként a Trump elnökségben az, hogy, vagy Trump elnökség részéről az, hogy bizonyos kérdésekben még nem világos, hogy konkrétan mi lesz a szakpolitikai irány, de már belép a szövetségi kormányzat azért, hogy nem maradjon le a verseny, mert mondok egy nagyon konkrét példát, kripto, vagy kriptovaluták. Donald Trump külön elnöki rendeletben jelentette be, meg elméletileg ilyen, hogy mondjam, AI, meg kripto csúcsot is tartott, hogy hát kriptostratégiai tartalékokat hozna létre az Egyesült Államok, és megnevezett ugye 5 kriptovalutát, hogy ezekből tevődne össze, hogy mi alapján, erről közgazdászok is vitatkoznak, meg arról is, hogy egyáltalán ez hogyan illik össze az erős dollárral alkotott ugye politikájához. Ugye pont a gazdaságpolitika az, ami a legvitatottabb a Trump elnökségben, főleg most az elmúlt napokban. Ugye még visszautalnék az orosz-ukrán, az amerikai-ukrán, bocsánat, amerikai-ukrán megállapodásra. Már csak azért is kell egyébként valamit felmutatni az amerikai kormányzatnak, mert egyébként, mert például gazdaságpolitika terén most már romlott az elnök népszerűsége. Tehát érdekes mondom, bevándorlás kérdésében, most az Emersontól jött ki egy közvéleménykutatás, ott konkrétan többen támogatják az elnököt, mint hát a lakosság részéről, mint ahányan ellenzik, ugye kifejezetten ugye az illegális migráció elleni fellépését, célzó szakpolitikáit, viszont a gazdaság kezelési ügyében sokkal több a kritikus hang az amerikai társadalomban, mint akik úgymond bíznak az elnökben. Sőt, az elnök ugye még ilyet is mondott, megdöbbentő bizonyos szempontból, hogy még a recesszió sem kizárt. Na most ilyenkor a piacok azért elbizonytalanodnak, és egyre többen beszélnek, demokrata körökben pláne, de republikánus körökben is, hogy hát nem igazán látják, hogy konkrétan mi a stratégia. És ugye vannak olyan területek, visszautalva a kriptóra, ahol az Egyesült Államok sokáig szándékosan mondjuk nem ment bele a kérdéseknek a szabályozásába vagy vezetésébe. Mondok egy konkrét példát, a digitális jegybankpénz. Az kifejezetten például a Biden elnökség pedzegette azt a kérdést, hogy esetleg azt lehetne szabályoznia a Fednek. A Fed pedig ugye most a kezeiben azt mondta, hogy hát amíg a kongresszusból nem jön egy ilyen mandátum, ő addig legfeljebb csak tanulmányokat végez, de nem megy előre a digitális jegybankpénz bevezetésének a lehetőségeit, illetően, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Miközben egyébként a Kínai Népköztársaság meg ugye elkezdett kísérletezni vele.
Donald Trump meg azt mondja, hogy aki megpróbálja a dollárt leváltani, az kap egy 100%-os vámot a nyakába.
Így van, közben meg elhangzott egy ilyen a kampányban, hogy, és a digitális jegybankpénzről még egy gondolat, ugye Ron DeSantis, amikor még ugye indult az elnökségért, ő még kampányolt is ezzel, hogy ezt semmiképp ne vezessük be, mert ez megint a szövetségi kormányzatnak, bárki is irányítsa, egy extra információ forrás arra, hogy akkor megnéz, hogy az egyes amerikai állampolgár mire költi a pénzét, és akkor nem érdemes ebből hosszasan belemenni, csak azt mondom, hogy igazából nem volt rá étvágy az amerikai közéletben, és akkor valóban ott a másik, a dollár dominancia, ami az amerikai ugye megint vitatott ez, hogy most van amerikai hegemónia, vagy poszthegemóniális korban vagyunk, vagy sem, de az amerikai nagyhatalmiságnak mindenképp egy pillére, ugye dollár alapú elszámolás van mondjuk a nemzetközi energiapiacon.
98%-a.
Vagy mondjuk az IMF ugye negyedéves statisztikája alapján a különböző ugye devizatartalékok, a különböző jegybankokban a világban, hát túlnyomó részt ugye amerikai dollárra épülnek. Illetve az amerikai dollár az időnként most is gyengült egyébként néhány nappal ezelőtt, de alapvetően az elmúlt időkben, az elmúlt években azért alapvetően erősödött, mert ugye van egy olyan furcsa helyzet, hogy ugye külkereskedelmi deficite van az országnak, tehát több árut adnak el neki külföldről, mint amennyit vásárolnak, mert ugye amikor dollárt megkapják, ugye, vagy dollárban fizet ugye az Egyesült Államok, amikor ezek a különböző országok dollárt megkapják, akkor abból adott esetben vagy ugye tartalékba teszik, vagy pedig vásárolnak ugye amerikai államkötvényeket mondjuk. És a lényeg az, hogy van egy ilyen rókafogta csuka helyzet a dollárral kapcsolatban, hogy bizonyos szempontból érdeke az Egyesült Államoknak, hogy erős legyen a dollár, mert hiszen könnyebben jut akkor hitelekhez, meg akkor könnyebben tud vásárolni. Más szempontból viszont hát, az exportot megnehezíti, illetve hát gyakorlatilag folyamatosan növeli az amerikai államadósságot, ami Donald Trump ugye célként tűzte ki, hogy ezt a most már 36 billió, tehát 36 ezer milliárd dollár értékű ugye államadósságot, ezt tulajdonképpen csökkenteni kell, és akkor nem beszéltünk ugye a hiányról. Szóval a lényeg az, hogy ez ebben az ügyben, hát egymásnak ellentmondó kijelentések jelentek meg a Donald Trumptól, Scott Bessentől, elhangzott a kampányban az, hogy aki nem dollárról, tehát kínai népköztársaság, ha nem dollár alapon számolja el mondjuk a kőolaj importot, akkor számítson 60 vagy akár 100%-os védővámra. Scott Bessent pénzügyminiszterként ezt megerősítette már, mint az elkötelezettséget az erős dollár meg a dollár dominancia mellett. Aztán Donald Trump meg ugye később azt mondja, hogy igazából lehetne gyengíteni is a dollárt, hogy az exportot jobb helyzetbe hozzuk, nem félünk a védővámoktól annak ellenére, hogy de legtöbben úgy gondolják, hogy ennek inflációs hatása lesz, bár Scott Bessent pénzügyminiszter ezt tagadja. És akkor ott van ugye ez a kriptostratégiai tartalék, ami ugye hát előrelátható időn talán, belül talán nem, de hosszabb távon, ha extrapolálom, akkor mégiscsak egy olyan folyamatot indít el, ami azt sugallja, hogy hát más országok is a tartalékukat, azokat ne dollárban, hanem mondjuk valamilyen kriptovalutában tartsák. Ami megint önmagában elvitatott kérdés, hogy egy ilyen hát, könnyen változó, értékében könnyen változó eszközben érdemes-e tartani ugye államadósságot, vagy akár finanszírozni ugye államadósságot. Szóval vannak, ez nem teljesen világos, úgyhogy ilyen értelemben eléggé vitatott a Trump elnökség megállása, és valószínű, hogy ugye visszajutok az eredeti kérdésre, hogy alapvetően a tech vezérekkel ezért is próbál ugye szoros kapcsolatot ápolni, hogy legalább jelenjünk meg ezekben a kérdésekben, és akkor legalább az iparági szereplőknek, vagy a főbb amerikai iparági szereplőknek a támogatását tudja maga mögött. Ez a Trumpi olvasat. A demokrata olvasat, vagy az ellenzéki olvasat, ez egy fokkal egyszerűbb egyébként. Tulajdonképpen ők úgy látják, hogy a Trump elnökség miközben a szövetségi kormányzat hatékonyságáról beszél, valójában leépíti, vagy pedig ellehetetleníti. És akkor most nem akarom megint megnyitni a USAID-nek az esetét, de mondjuk ott van mondjuk a Medicare, Medicaid, a társadalombiztosítási programnak az esete, ami tulajdonképpen demokrata olvasatban arról szól, hogy azért küldenek el tömegével embereket a szövetségi kormányzatból, hogy azok a szociális ellátóprogramok meg alrendszerek, amennyit még ad ugye az amerikai szövetségi kormányzat, azok ellehetetlenüljenek, tehát ne lehessen őket hatékonyan működtetni, és hogyha ez különböző anomáliákat fog generálni, tehát nem működik jól a rendszer, akkor majd, tehát évek múlva majd lehessen azt mondani, hogy hát ezért eleve nem is érdemes állami, vagy hát szövetségi kézben tartani, hanem privatizálni kell. És ugye, ha privatizálják, akkor adott esetben mondjuk hát tőzsdealapú vagy részvényalapú különböző ugye, befektetésekbe irányulnának ezek a programok, amelyeknek a gondozói, vagy hát a tulajdonosai adott esetben mondjuk a leggazdagabb ilyen tech cégek lennének. Tehát így szól a demokrata olvasat, hogy Elon Musk, meg Mark Zuckerberg, meg azok a milliárdosok, akik ugye Donald Trump mögé most beálltak, ők tulajdonképpen arra bazíroznak, hogy majd hosszabb távon majd
stratégiai
gondolkodást így van, hogy végre. Majd tulajdonképpen a privatizáció eredményeképp majd a tőzsdén tudhatják majd az amerikai állampolgároknak a különböző megtakarításait majd részvények formájában, és hogyha eljátszák, akkor eljátszák. Láttunk hasonlót, nem pont náluk, de hogy általában ugye a 2008-as pénzügyi gazdasági recessziót, hogyha eljátszák, akkor eljátszák, úgysem még senki börtönbe. Tehát ez a demokrata olvasat, hogy tulajdonképpen itt szándékosan leépítik a kormányzatot.
Köszönöm szépen, meglátjuk, mi lesz az elmúlt egy órában. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.